Kedves gyülekezet, olvassunk egy részt a Bibliából, Lukács evangéliumából, a 17. fejezetből. Kérem, hogy fennállva hallgassuk meg az igét. Lukács evangéliumából a 17. fejezet első versétől így hangzik Isten igéje. Jézus így szólt a tanítványaihoz: lehetetlen, hogy botránkozások ne essenek, de jaj annak, aki által esnek. Jobb annak, ha malomkövet kötnek a nyakába és a tengerbe vetik, mintsem egyet is megbotránkoztasson egy kicsinyek közül. Vigyázzatok magatokra! Ha vétkezik ellened a testvéred, figyelmeztesd, és ha megbánja, bocsáss meg neki, és ha naponta 7-szer vétkezik ellened, és 7-szer visszatér hozzád, ezt mondva megbántam, akkor is bocsáss meg neki. Az apostolok így szóltak az Úrhoz: növeld a hitünket. Eddig olvastuk Isten igét, foglaljunk helyet. A Biblia egyik legrövidebb imádsága, legrövidebb fohásza, amit olvastunk itt az ige szakasz végén: növeld a hitünket. És hallottunk ma már erről is, hogy ebben az évben ez a fő témánk a növekedés, a fejlődés, és ebben szeretnék ma délelőtt együtt gondolkodni veletek, hogy egyáltalán szükségünk van-e a hitben való fejlődésre, és hogy ha igen, akkor ez hogy történhet meg, vagy miért van rá szükség. Sokszor, amikor Bibliát olvasunk, Bibliát tanulmányozunk, akkor elmondjuk és felvetjük azt a kérdést, hogy éppen az adott gondolat vagy mondat előtt és után vagy közben mi van még, tehát hogy az összefüggéseket is értsük és lássuk, ne csak egy-egy szó, egy-egy gondolat maradjon meg, hanem tudjuk, hogy milyen helyzetben, milyen körülmények között, vagy milyen összefüggésben hangzott el ez a mondat. A tanítványok, amikor ezt a fohászt elmondták, hogy növeld a hitünket, akkor ezt azért mondták, mert érzékelték a gyengeségüket, saját gyengeségüket, a hitüknek a gyengeségét, és az isteni igazságosságnak a teljességét, vagy a tökéletességét. Azért is olvastam fel az első néhány verset, mert abból kiderül, hogy ugye az első gondolat a botránkozás, vagy a botránkoztatásnak a, mondhatjuk így, tiltása, és hogy milyen következményei van annak, hogyha csapdába csalnak valakit, ha megbotránkoztatnak, ha félrevezetnek valakit. Nagyon súlyos, ahogy olvastuk itt az evangéliumban. És a következő gondolat pedig a megbocsátás volt, amit itt felvet az Úr Jézus, és azt mondja, hogy fontos, hogy a lelkünk megbocsátásra készséges legyen, hogy ilyen emberekké, ilyen jellemű emberekké váljunk, mint ahogy Istenről olvassuk, hogy abban telik kedve, hogy kegyelmet ad. Tehát ezt ő nagyon leegyszerűsítve úgy mondhatjuk, hogy szívesen teszi, szívesen megbocsát, örömmel megbocsát. Ilyen a lelke Istennek. És amikor ezeket a tanításokat, üzeneteket meghallották a tanítványok, akkor így teljesen együtt érzek velük, hogy így kétségbe estek, hogy hát ez nekünk nem megy. Hát ezt mi nem tudjuk megcsinálni. Nem vagyunk olyan jók, nem vagyunk olyan tökéletesek. És akkor így felkiáltottak, felsóhajtottak: növeld a hitünket, csinálj velünk valamit, formálj minket, tégy valamit velünk, hogy tudjunk fejlődni, növekedni abban, hogy az a teljes és tökéletes isteni igazság az túlmutasson a lexikális tudáson, tehát ne csak egyfajta információ legyen az agyunkban, hanem a személyiségünk részévé váljon, hogy ilyen emberekké váljunk, hogy ezt jelentse a hit. mikor nehéz hinni, vagy úgy is kérdezhetném, hogy mikor van szükségünk a hitben való megerősödésre, növekedésre. Néhány élethelyzetet mondok. Akkor, amikor előléptetnek, fizetésemelést kapunk, vagy olyankor, amikor válság van, mondjuk bedőlnek hitelek, és anyagilag veszélybe kerülünk, vagy ellehetetlenülünk. Vagy amikor jól van mindenki a családban, egészséges, vagy gyermek születik, vagy amikor elvetél valaki, elveszíti a gyermekét, akit a szíve alatt hordott, nem tudta kihordani. És azért ilyen konkrét helyzeteket is mondok, mert sok ilyenben volt részünk, akár közvetlen vagy tágabb körben is. És nyilván, amikor valami sikerül, valamit élvezünk, valaminek örülünk, akkor hálásak vagyunk, és magasztaljuk Istent, és élvezzük, és gyönyörködünk Istenben és Isten ajándékaiban, és amikor valamit nem értünk, amikor valami fáj, amikor valami mérhetetlenül bánt és feszít a lelkünk mélyén, akkor mit gondolunk Istenről? Akkor hogy hiszünk benne? Vagy amikor meggyógyulunk, vagy amikor rossz hírt kapunk, vagy amikor gyászolunk. Mikor könnyebb hinni, vagy mikor van szükségünk a hitben való fejlődésre? Vagy amikor a gyermekünket látjuk itt fehér ruhában, bemerítkezni, megvallja a hitét, vagy amikor úgy látjuk, hogy eltévejedett, és rossz úton jár, és mérhetetlenül fáj, ezt tényleg csak azok ismerik közelről, akik ezt átélték. Mérhetetlen fájdalom. Hogy akkor hogy gondolok Istenre, mit gondolok akkor róla? Pál apostol biztatja a korintusi gyülekezetet, hogy hát, tegyék mérlegre a hitüket, hogy hol tartanak az Istennel való kapcsolatukat. És azt mondja, önmagatokat vizsgáljátok meg. Igazán hisztek-e? Tehát ő is biztat minket, hogy vizsgálják meg a hitüket, vagy vizsgáljuk meg a hitünket, inkább így mondom, többes szám első szemébe. Az a helyzet jutott eszembe, vagy szituáció, amikor az Úr Jézus találkozik a farizeusokkal, és arról beszél velük, hogy aki bűnt cselekszik, az a bűnnek a szolgája. És visszautasították Jézus Krisztusnak az ítéletét, vagy a diagnózisát, és azt mondja, hát mi nem szolgáltunk soha senkinek. Elutasították ezt az isteni átvilágítást, azt, hogy ő megmondja, megmutassa, hogy mi van igazából a szívükben. És az élő hitnek egy nagyon fontos gondolata az, amikor az ember eljut odáig, hogy önmaga kéri ezt az átvilágítást, ezt a vizsgálatot. Zsoltárt olvasok. Vizsgálj meg, Istenem! Ismerd meg szívemet, próbálj meg, és ismerd meg gondolataimat. Nézd meg, nem járok-e téves úton, és vezess az örökké valóság útján. Bizonytalan lenne a zsoltáros? Nem tudja, hogy hol tart? Azt gondolom, hogy nem. Élő hite volt. Csak azt tartotta nagyon fontosnak ebben az Istennel való közösségben, hogy Isten mindig minden gondolatát, érzését világítsa át, mutassa meg, hogy igazából mi van a lelkében. Ugye ismerjük az evangéliumból azt a történetet, amikor az Úr Jézus azt mondta a tanítványoknak, hogy nem tudjátok, milyen lélek van bennetek, pedig az ő tanítványai voltak, és ítéletet, tüzet akartak kérni egy falura. És azt mondta az Úr Jézus, nem tudjátok, tehát hogy van ilyen, létezik ilyen, hogy Istennel közösségben vagyunk, és olyan érzés vagy gondolat támad bennünk, ami nem Isten szerint való. Csodálatos, ahogy együtt munkálkodik az isteni bölcsesség és az emberi vágy, a megszentelt értelem, amikor mi is ráhangolódunk arra, hogy Uram, vizsgálj meg. És azt gondolom, hogy miután a tanítványok eljutottak arra a felismerésre, hogy hát azért még nekik fejlődniük kéne a hitükben, akkor kiáltottak, növeld a hitünket. Ma, hogyha megkérdezzük ismerős rokonok, munkatársak körében, hogy hiszel-e Istenben, nagyon sokan azt mondják, hogy igen. És Jakab apostol nagyon sok gondolatot szánt arra a levelében, amikor ezt értékeli, ezt elemezgeti, hogy milyen az igazi hit, milyen a valóságos hit. És azt mondja, hogy hát ha te eljutottál addig, hogy hiszed, hogy van Isten, vagy hogy egy az Isten, azt mondja, hogy hát azt még az ördögök is elhiszik. Tehát az nem nevezhető élő hitnek, és egyébként Jakab nagyon sokat tanít a halott hitről, a meddő hitről, és természetesen az élő hitről is, hogy miről lehet felismerni, mert hogy ez a fajta hit, hogy ha nincs benne az Istennel való személyes találkozás és kapcsolat, akkor élettelen és értelmetlen, nincs hatása, nincs következménye az emberi kapcsolatainkra, az emberi életünkre. Sokan gondolkodnak így, emlékszem, volt egy szomszédunk, aki egyszer mondta nekem, mert látta, hogy minden vasárnap elmegyünk imaházba, és hát tudta a szüleimről is, hogy Isten hívő emberek. Lennie kell valakinek, egyszer ezt mondta nekem, egyébként egy feltaláló bácsi volt, és zseni volt a szomszédunk, és eddig eljutott, és én akkor még gyerekként nem is gondoltam, de nagyon mélyen megmaradt bennem ez a mondat, hogy lennie kell valakinek, hogy ez nem elég. Nem elég, hogyha az ember eddig eljut. Tehát kell növekedni, kell valami csodának történni, lépéseket tenni azért, hogy élő hitünk legyen. Pál apostol az efézusiaknak írja ezt az igét. Kegyelemből van üdvösségetek a hit által, és ez nem tőletek van. Isten ajándéka ez, nem cselekedetekért, hogy senki se dicsekedjék. Ezt nevezzük az üdvözítő hitnek. Amikor valaki elfogadja az Isten ajándékát, elfogadja az Isten kegyelmét, ugye Jézus Krisztus szenvedése, halála, feltámadása azt jelenti, hogy a mennyei atya őt feláldozta értünk, tehát magára vállalta az Úr Jézus a bűneink büntetését. És ezzel, amikor találkozunk ezzel az üzenettel, ennek a valóságával, és azt mondjuk, hogy elfogadom, köszönöm, hogy hiszek benne, akkor nyertünk üdvösséget. Akkor kaptunk kegyelmet. Akkor rendeződött a kapcsolatunk Istennel. Akkor békültünk meg az Istennel. Amikor ez a csoda megtörtént, hitre jutottunk, átvettük, elfogadtuk az isteni ajándékot. Nem mindig látjuk és tudjuk egyből a teljes valóságot, és Jézus Krisztus korában is, ahogy ott szolgált, tanított, gyógyította a betegeket, sokan látták őt, sokan ott voltak körülötte, és ott is volt, aki azt mondta neki, hiszek, segíts a hitetlenségemen. Tehát, hogy hinni akarok én kapcsolódni akarok hozzá, hinni akarok, de nem mindig tudunk azonnal teljes szívvel és tökéletes meggyőződéssel kapcsolódni Istenhez, de biztatok mindenkit, hogy ha még valaki nem indult el ezen az úton, akkor induljunk el, hogy ilyen módon is a hit útján, vagy a hitben való növekedésben lépjük meg ezt az elengedhetetlen lépést. Másképp nem rendezhetjük, tehát hit nélkül nem tudjuk rendezni az Istennel való közösségünket. Egy következő tanítás a hitről a korintusi levélben, azt olvassuk, egyik ugyanattól a lélektől a hitet kapta, másik ugyanazon lélek által a gyógyítások kegyelmi ajándékai. Ír az ige arról, hogy van egy olyan kegyelmi ajándéka sok között, amire azt írja Pál, hogy ez a hitnek az ajándéka. Ez nem az üdvözítő hit, másként úgy szokták mondani, hogy ez a csodatevő hit, de se teljesen fedi a valóságot. Egy példát úgy emlékszem, hogy már korábban is mondtam, de most elismételem, mert annyira ide kapcsolódik. Makón történt, hogy a falu szélén, vagy a város, bocsánat, város, nem falu, város szélén volt egy kis romos imaházunk, 5-6-an voltunk benne, és akkor az egyik testvérnő mondta, hogy van ott a falu közepén egy eladóház, ő látta kiírva rá, hogy eladó, és hogy az a miénk lesz. És ugye mindjárt eszembe jutott az az ige, hogy hát aki tornyot akar építeni, az vessen számot, tehát számolgatni kell, mennyiért tudjuk azt eladni, mennyi tartalékunk van, hát persze nem jött ki a matek sehogy se. De azt mondta Manyika néni, hogy az a miénk lesz. Higgyem el, de mondom, hát hogy? Hát nincs rá pénzünk, tehát hogy nem. És volt egy sátormissziós alkalom, jött külföldről egy lelkipásztor, szolgáltott velünk egy hétig, és mondta, hogy ő évekkel azelőtt érzett egy olyan belső késztetést, hogy spóroljon, hogy gyűjtsön valamire, de még nem tudta, hogy mire. Németország északi részén egy kis városba. Még nem tudta, hogy mire, de hogy összegyűjtött egy elég jelentős összeget, és most, hogy itt van Makón, úgy látja, hogy jó lenne egy új imaház. És hát akkor megadtam magam, mondtam, hogy akkor most már nem kell számolgatni. Manyika néni látott valamit, amit más még nem. Isten megmutatott neki valami olyan csodát, egyébként ebbe a házba, vagy ezzel a házzal is, vagy ezzel a gyülekezettel, vagy a diákotthonokkal kapcsolatban is szerintem sok ilyen dolog történt, amit már valakik láttak, előre tudtak, mert Isten megmutatta nekik, és megerősítette őket ebben a hitben. Ez egy ajándék, nem mindenkinek van. Vágyunk erre a hitre az Istennel való közösségben. És végül két bibliai példát szeretnék mondani. Az egyik rossz példa a hitetlenkedésről szól, a másik a jó példa az élő hitről. És mielőtt ezt a két példát elmondanám, fontos ezekre a kérdésekre válaszolni, és nagyon örülök ennek az éneknek, amit a Viki elénekelt az elején, mert közvetlenül ezekről a témákról szólt. Mit gondolunk a körülményeinkről, vagy a nehézségeinkről, a problémáinkról? Vagy amikor benne vagyunk egy ilyen kihívásban, vagy problémában, akkor mit gondolunk Istenről? Mit gondolunk a körülöttünk levő emberekről? Mit gondolunk Jézus Krisztusról? Mit gondolunk a Szentlélekről? Az első példa, amikor Izrael vándorol a pusztában, és a kémek megnézik az ígéret földjét. Merre lehet menni, hogy lehet elfoglalni. És azt mondták, mikor visszatértek, hogy nem tudunk az ellen a nép ellen menni, mert erősebb nálunk. megszavazták. Nem megyünk arra. Volt ugyan egy-két ember, aki azt mondta, hogy mivel Isten megígérte, de Józsué és Kálev, ezért mehetünk, mert Isten a mindenható, de akkor nem arra indultak tovább, és tudjuk, hogy hosszú és fárasztó következménye lett ennek a történetnek. A másik bibliai történet a pozitív példa, amikor a hitük miatt veszélybe kerül három fiatal ember, Sidrák, Misák, Abednégó, a régi fordításban így olvassuk a nevüket. Halálos veszély volt amiatt, mert hogy nem borultak le a bálvány Isten előtt. És a királynak ezt mondták, van nekünk Istenünk, akit mi tisztelünk. Ő ki tud minket szabadítani az izzó tüzes kemencéből, és ki tud szabadítani a te kezedből is, ó király. De ha nem tenné is, tudd meg, ó király, hogy mi a te isteneidet nem tiszteljük, és nem hódolunk az aranyszobor előtt, amelyet felállítattál. Azt gondolom, ez a hitnek a magas iskolája. Amikor nem tudták pontosan, hogy mit fog történni, mert belehalhattak volna. És egyébként nagyon sok Isten hívő ember mártír halált halt. A hitért megölték őket. Érdemes a zsidókhoz írt levélben a 11. fejezetet is végigolvasni a hithősöknek a sorát, ahol vannak olyanok, akik csodálatos királyságot kaptak, csodálatos uralom és hatalom és bőség, földi értelemben is bőség volt az életükben, és voltak olyanok, akiket megöltek. Voltak olyanok, akiket még a haláluk előtt is és megkínoztak, borzasztó kínokat éltek meg az üldöztetésben. Élő hitű emberek voltak. Tehát nem mindig tudták, és nem mindig tudjuk előre, hogy pontosan mi fog történni velünk. De azt tudták, hogy Istennek van hatalma kiszabadítani. Tehát, hogy Isten a leghatalmasabb, ugye Jézus Krisztus ezzel is bátorította a tanítványokat, hogy ami embereknek lehetetlen, az az Istennek lehetséges. Gondoljunk így Istenre, akkor is, amikor sikerül valami, és akkor is, amikor bajban vagyunk. Istennek van hatalma kiszabadítani, van hatalma tovább lépést adni. Most ezért adjunk hálát, hajtsuk meg a fejünket. Urunk, köszönjük, hogy Te vagy az örökkévaló, a mindenható Isten, aki kijelentetted magad nekünk, és szeretnénk mi is a tanítványokkal együtt így fohászkodni, hogy növeld a hitünket. Bocsásd meg, amikor hitetlenkedtünk, amikor nem bíztunk benned, amikor nem gondoltunk arra, hogy Te vagy a mindenható, az örökkévaló Úr, és magasztalunk Téged, Jézus Krisztus, aki a megváltónk vagy, aki minden hatalommal rendelkezel menjen és földön. És szeretnénk ebben a hitben megerősödni, és hitben lépni a Te utadon a következő időszakban is. Amen.